Jó estét kívánok! A Presszó mai vendége Szirtes Tamás rendező, a Madách Színház igazgatója, aki majdnem 50 éve a Madách Színház tagja, és újabb 5 évre meghosszabbították most igazgatói pozíciójában. Üdvözlöm, Tamás!
Jó estét! Örülök, hogy itt lehetek!
Ha nagyon túlozni szeretnék, megtartva az igazság szálát, akkor Londonban élő nagybácsikájának köszönhető, hogy beleszeretett a musicalbe, és munkabarátja lett Andrew Lloyd Webbernek. Mennyire vonzották a musicalek, mielőtt látta a macskákat Londonban a 80-as évek elején?
A zene mindig lenyűgözött, és lenyűgözött az az érzelmi hatás, és az a hatalmas segítség, amit egy zene jelent egy színdarabban. Tehát a zene az egy csodálatos találmánya az emberiségnek, valami olyan közeg, ami egyenesen az emberek szívéhez szól, megkerüli az intellektust, vagy nem tudom, talán átszűrődik azon is, de valami olyan csodálatos és közvetlen, kiemelő funkciójú, vagy önmagában ható dolog, amit valaki, aki színházban dolgozik és hatásra törekszik, azt nem lehet nem észrevenni, hogy ennél nagyobb és ennél egyértelműbb segédeszköz a színházban kevés van.
De mégsem lett zenészszínházi rendező, tehát prózai rendezőként végzett a Színművészeti Egyetem.
Nem volt, amikor én jártam, még nem létezett ez a fogalom, hogy zenészszínházi rendező, csak színházi rendező volt, és aztán ki ide, ki oda érdeklődésének megfelelően mozdultunk. Engem egyértelműen a próza vonzott. Az én műveltségem egy színházi műveltség, a tapasztalataim egy prózai színházba alapozódtak igazán meg, és a zenével való találkozás az egy ilyen evolúciós, lassú folyamat volt, amíg úgy igazából úgy rájöttem, hogy színházban mire jó a zene.
Tanult zenélni?
Sajnos nem, mind a mai napig érzem a hiányát, hogy nem tudok hangszeren játszani, de nagyon-nagyon érdekel a zene. Tulajdonképpen kicsit, hát nem tudom, zenészek vannak-e így, én nagyon szerkezetileg hallgatom a zenét. Tehát nagyon szeretem a zenében rejlő szerkezeteket felfedezni, mert vannak benne, a zene azért az egy nagyon erősen matematikai művészet is, és ezen keresztül, ezen a szerkezeti rendek keresztül keresem meg a saját kapaszkodóimat a zenébe.
És mondjuk ismeri a Kottát?
Nem ismerem.
És ennek a hiányát mennyire érezte?
Rettenetesen, mind a mai napig. Ma már egy kicsit tudok Kottát olvasni, de nem vagyok Kotta olvasó.
Akkor erőteljesen függ a zenei vezetőtől is.
Igen, és nagyon függök, de ami viszont nagyon segít, az én képzeletemet, azt jobban megmozgatja a zene, mint a szó. Ugye ez egy kérdés, hogy akik ilyen kreatív, vizuális műfajban dolgoznak, azok hogy alkotnak, hogy mi az az input, ami igazán megmozdítja az ember képzeletét, nekem a zene az.
Hogy jött a musical? Mert ugye Magyarországon azért a 80-as évekig bezárólag volt egy-két musical, mondjuk My Fair Lady, Kabaré, Brechtekből készült zenés előadások, mondjuk nem kimondott a musical, de zenés előadás, illetve a híres nagy magyar első musical, az Egyszerelem három éjszakája.
Ezt rendeztem is, és most nem olyan régen felismerült, hogy nem kéne felújítani, és nagyon nehéz lenne ezt felújítani, mert közben a zenés színház olyan annyira szárnyal, és annyira elszállt a film felé, a nagy látványos világok felé, és ez egy hallatlanul komolyan jól felépített, megszerkesztett, de nagyon egyszerű, nagyon színészetre épülő, nagyon szólókra és kis duettekre épülő mű, aminek csodálatos zenéje és csodálatos versei vannak. Mostanában azért beszélek erről, mert foglalkoztam sokat ezzel a darabbal, de nagyon nehéz kimozdítani ebből, és nem biztos, hogy ki kell, de félő, hogy egy ilyen zenés színházhoz szokott közönség, mint a mai közönség, nem lenne csalódott.
És akkor hogy jött a musical?
Óriási szerencsémre a Szentendrei Teátrumban, és ennek nézegettem most a könyvét, talán 1972-ben, vagy valahogy így, Ádám Ottó, aki akkor egy igazgatóm és mentorom volt, ő elvállalta, hogy megrendezi a La Mancha lovagját. És olyan zűrös nyara volt, és azt mondta, hogy gyere, rendezzük együtt. És valahogy annál ez a darab, ez egy csodálatos darab. Meg kell mondjam, a La Mancha az egyik nagy klasszikusa ennek a műfajnak, tulajdonképpen minden megvan benne, ami egy modern musicalben lennie kell. Lehet, hogy ma már egy kicsit lassabbnak tűnik, meg a szerkesztése ma már egy kicsit talán nem olyan dinamikus, de azt kell mondjam, hogy egy tökéletes mű. És ezen összehozott a szerencse Bogár Richárddal, aki akkor az Operettszínháznak az ünnepelt koreográfusa volt. És itt valahogy ezen a nyáron úgy amikor ezt próbáltuk, akkor úgy találkoztam valamivel. Úgy rájöttem, hogy te jó Isten, ez valami. Egy olyan valami, amit úgy érdemes úgy egy kicsit úgy közelebbről megismerni. Hozzáteszem, a zenés színház egy rendkívül komplex valami. Nagyon más kell hozzá, mint egy prózai színházhoz. Az is kell hozzá. Tehát kell hozzá egy prózai színháznak az elemzőkészsége, a színészi karakterépítés, és számtalan minden, ami egy prózai darabban van, de ezen kívül még nagyon sok minden. És ez a komplexitás az, ami engem megfogott. Tulajdonképpen a színházi összművészet.
És a La Mancha után a macskák volt a következő?
Valószínűleg ezután jött az első Egyszerelem három éjszakája, és jött egy kabaré, amit a főiskolán rendeztem egy végzős osztályommal, és de még mindig nem gondoltam, hogy én ide tartozom. És aztán jött a macskák, ami azt kell mondjam, hogy egy sorsfordító találkozás volt, nem csak nekem, hanem nagyon-nagyon sok embernek Magyarországon, nézőknek. A macskák egy mágikus darab, messze önmagán túlmutató jelentőséggel, nagyobb a hatása, nagyobb a társadalmi hatása, a művészi hatása, az inspirációja, mint egy színdarabnak. Az, hogy 38 és fél éve él, ha úgy tetszik, nem kopott semmit, ezt azért nem tudja minden darab megcsinálni.
Nagy a társadalmi hatása a macskáknak, ezt hogy érti?
Amikor megkaptuk a jogot, hogy ezt a darabot bemutassuk, először is az egy hihetetlen pillanat volt. Valójában a Madách-színház egy prózai színház volt, teljesen ismeretlenek voltunk, és én voltam az, aki bekopogtam, még akkor Londonban egy viszonylag kisméretű irodában, Andrew Lloyd Webber ügynökségénél, és elmondtam, hogy ezt a darabot mi el szeretnénk játszani. És ez egy nagyon tréfás, utólag nagyon tréfás beszélgetés volt.
De mitől volt tréfás?
Attól volt tréfás, hogy az első kérdése az volt, hogy mennyibe kerül önöknél egy jegy. És akkor a Madách Színházban egy jegy 70 forint volt. És a 70 forint megfelelt egy fontnak. És én úgy éreztem, ha ezt kimondom, hogy egy fontba, akkor már mehetek is kifelé. Úgyhogy vettem egy mély lélegzetet, és azt mondtam, hogy 2 fontba kerül. Rendkívül nagy bajban kerültem ezáltal, mert hogy fogom én ezt elintézni Budapesten, hogy emeljük meg a jegyeink árát 100%-kal. Ezt tudtam, hogy ez a feladat vár rám, mert ha egyszer ezt kimondtam, akkor az ki van mondva. Ő egy kicsit úgy hümmögött, és úgy éreztem, hogy ha mellettünk dönt, ez nem egy anyagi döntés lesz. A másik fontos kérdése volt, hogy proszénium jellegű színházi a Madách, vagy amfiteátrum jellegű, mert ők egy amfiteátrumban játszották. Itt se éreztem jól magam a válasznál, mert mi egy proszénium színház vagyunk, egy klasszikus színház, és tudtam, hogy ők nem abban játszák, de nem mondhattam azt, és mondtam, hogy proszénium. Mint kiderült, ez volt a jó válasz, mert Webber és Trevor Nunn a rendezők között volt egy vita, hogy ez a darab csak ilyen körülmények között adható-e elő, vagy előadható, hiszen világsikerre szánták, vagy reménykedtek benne klasszikus színházban. De amiért ezt az egész társadalmi hatást mondom, az egy később általam olvasott Webber nyilatkozat volt, aki azt mondta, hogy mikor kérdezték tőle, hogy miért adta oda a Budapestnek, hiszen hamarabb kaptuk meg, mint New York. Mi közvetlen a londoni bemutató után voltunk, ami példanélkül áll. Hozzáteszem azóta is. És ő azt mondta, hogy mert az volt a véleményem, hogy a macskák a varsói szerződésre nagyobb csapást fog mérni, mint egy NATO hadosztály. Ami egy döbbenetes válasz volt, ugye hát vastagon a szocializmusban vagyunk benne, de méltóan a Webberhez rendkívül éles látó. Mert a macskáknak, és ezt utólag mondhatom már, benne volt a hatásába, a budapesti hatásába az, hogy a nézők egy másik világ üzenetét látták a macskákba. Az éneklő, táncoló nem emberek, hanem macskák. Tehát az ilyenfajta tudást, ez nem volt megszokott. Nem volt musical színész képzés, prózai színészek kicsit énekeltek. Az ilyen, a tökéletességre való törekvést, tehát ennek a metaforikus részei és az általánosítható részeiben valami olyasmi szűrődött le az emberből, hogy te jó Isten, hát az a világ, ahol ilyen darabok vannak, az egy nagyon jó világ lehet. És ebből a szempontból a Weber látta az igazat.
És a Weber, illetve az ügynöksége tisztában volt az, hogy hol van Magyarország? Vagy kérték, hogy bökjön rá a térképen?
Nem. A jogtulajdonosok, és ez azóta is így van, tehát azok, akik ilyen dologgal foglalkoznak, és nagyon sok kollégám esik ebbe a tévedésbe, hogy ezt nem tudja, hallatlanul felkészült és tájékozott emberek. Tehát amikor ma Magyarországra, és ez napjainkban vagyunk, valaki kér egy nagyon vonzó címet, akkor arról a színházról és azokról a kreatívban meghatározó emberekről, ők mindent tudnak és informálódnak. Nem kell olyan sok embert megjegyezni, mert a zenés színház képviseletében minden országban van egy vagy kettő.
És mikor ön bekopogtatott Weberékhez, akkor mire számított, hogy jó, hogyha megkapja az előadást, akkor Magyarországon erre hogy fognak reagálni? Tehát, hogy ilyen jellegű produkció azért még nem nagyon volt akkor Magyarországon.
A Hályok Kovács teljes biztonságával fogalmam sem volt, hogy mibe kezdek bele. Tulajdonképpen azt hittem hosszú ideig, hogy ez is csak egy színdarab. És az eltartott egy ideig, amíg rájöttem, hogy nem. De kellett ehhez egy óriási szerencse, és ez a szerencse Seregi László volt. A Ádám Ottónak, a Madách Színház akkori igazgatójának volt az az ötlete, hogy ki legyen a koreográfus, ugye ez a következő kérdés, és egy ilyen darabban, mint a Macskák, ahol a koreográfusnak legalább akkora, ha nem nagyobb szerepe van, mint a rendezőnek, azért ez nem egy kis döntés. És Ottó ismerte jól a Seregi Lacit, és az ott, hogy a Seregi.
De miért pont ő? Tehát ő baletteket rendezett, csodálatos baletteket, de miből gondolták, hogy egy musicalt meg tud koreografálni?
A Laci mindig azt mondta önmagára, hogy én egy ilyen musical ember vagyok, engem a magas balettvilág nem értékel. Ő a balettvilágban, ahol csak klasszikus balett, és az volt egyedül a mérce, ezek szerint, vagy ő elmondása szerint egy könnyedebb valakinek számított. A Laci egy univerzális zseni volt. Szóval rajta azt lehetett megtanulni, vagy azt a gondolatot lehetett újra meg újra felismerni, hogy ha valaki valamiben nagyon tehetséges, az mindenben nagyon tehetséges. Már a szakmáján belül. Hozzáteszem, azóta is én magamban, az én saját belső skálámon itt húzom meg a vonalakat, hogy ki mennyire tehetséges. Mert azért a tehetség az egy nagyon érzékeny és egy kényes skála, és ráadásul nem állandó skála. Tehát nagyon nehéz egy kapott és egy bizony fiatal korban jól működő tehetséget konzerválni és vinni és fokozni, de a Laci egyszerűen, amit a színházról tudni kellett, mindent tudott.
Színművészet is osztályfőnöke, Major Tamás. Látta a Macskákat?
Nem.
Hívta?
Én azt hiszem, hogy én nem voltam egy kedvenc Major növendék. Én hozzáteszem, erről nem ő tehet, erről én tehetek. Amikor a főiskolát elvégeztük, én nagyon zöld voltam. Nagyon sokáig kellett azzal bajlódnom, ráadásul olyan osztálytársaim voltak, akik már egyetem után jöttek oda. És én 18 éves koromban kerültem a főiskolára, tehát közvetlen gimnázium után. És nagyon sokáig bajlódtam egyáltalán, hogy megértsem azt a tolvaj nyelvet, ahogy színházban mi beszélünk. Megértsem azt, hogy mi mit jelent. A színházban van egy természetesen magyar nyelven zajló, mindenki számára érthető, de rengeteg belső jelentéssel és belső utalással teli nyelvezet. És én ezt nagyon sokáig nem értettem. És nem értettem az erőviszonyokat, és nem értettem, hogy kinek mi a dolga. El kellett telni egy jó pár évnek. És gondolom, Major Tamás, aki egy óriási szakember volt, és nem nagyon volt türelme egy ilyen zöldfülűhöz.
Nagy rajongója vagyok Sondheim musicaljeinek, de valamiért az ő darabjai nem aratnak akkora sikert Magyarországon, mint Weberé. Mi lehet ennek az oka?
Sehol a világon nem maradtak a Sondheim musicaljek sikert, csak Amerikában. Egy nagyon nagy művészről van szó. Ráadásul egy olyan szerzőről, aki egymagában zeneszerző és dalszövegíró, és sok esetben a librettót is ő írja. Ez önmagában páratlan teljesítmény, mert tudni kell, hogy a zenésmű létrehozójához általában három ember szükséges. Tehát ez a három. Zeneszerző, szövegíró, illetve aki a darabot írja. Ez három fajta emberi képesség. Ez nagyon-nagyon ritkán jön össze egy testben és egy szellemben, tehát ebben a Sondheim egyedülálló. Egyedülálló a saját zenei stílusában is. Az ő zenéi rendkívül érdekesek. Nem könnyűek, nem könnyen befogadhatók, halatlan komoly drámaiság van bennük, nagyon komoly karakterábrázolás van bennük, de a nézőnek meg kell küzdenie érte. Nem adja magát könnyen. És Amerikában kialakult egy réteg, ugyanúgy, mint az amerikai szimfonikus musicallel, vagy szimfonikus slágerekkel. Vannak olyan amerikai típusú zenék, amik igazán ott sikeresek, és másutt a világon nem. Én egy Sondheimet rendeztem, hozzáteszem, imádtam, és ez a Little Night Music, a kiséi zene volt, nálunk Nyári mosolya címen ment, mind a mai napig imádom, egy Bergman film alapján készült, nagyszerű, nagyszerű zene, hatalmasat bukott.
De miért? Nem olyan könnyű, nem olyan fülbemászó, mint Webberé?
Semmelyik eleme nincs az amerikán kívüli fülhöz. Londonban sincs sikere a Sondheimeknek. Ott sokkal több megy belőlük, de ezek nem érik meg azokat a nagy szériákat. A Webberrel nem érdemes annyiban összehasonlítani, mert Webber egy univerzális zseni. Egyrészt csodálatos melódiákat ír, rendkívül igényes, mégis befogadható melódiákat. Nagyon jó érzéke van ahhoz, hogy milyen történetet kell kiválasztani, és valahogy tudja, mi kell. A Sondheim túl különleges, valami túl. Szakma, színészek, zenészek nagyon tudják élvezni. Egy műtárgy, ami egy ilyen nagyon sajátos, nagyon finom ízléssel készült, de nem tömegtermék.
És van még ilyen szerző, aki mondjuk Amerikában nagy siker, de Európában nem üti át az inger küszöböt?
Én nem tudok. Ugye kétféle útja van egy zenés darab bemutatásának. Az egyik, amit most csinálunk, illetve már sok éve csinálunk, pályázatokat hirdetünk magyar musicalek megírására, mert nekem az a fixa ideám, hogy a nyugati darabokban szerzett tapasztalatot valahogy át kell forgatni a magyar színház felé. És most például én egy ilyenre készülök, a harmadik magyar musical pályázat díjnyertes darabját fogom rendezni. Ennek az a címe, hogy a 15. és Kazinczy Lajosról szól, a 15. aradi vértanúról. Ez egy rendkívül érdekes darab, egy nagyon érdekes zene. Meglátjuk, hogy milyen sikere lesz, nem megy könnyű irányba, tehát nem a könnyen befogadóság felé megy. Bizonyos szempontból a zenei megközelítése elég meglepő, tehát egy klasszikus történetet a legmodernebb zenei irányzatok nyelvén mondja el, tehát hip-hop van benne, és rap van benne, de nagyon szervesen, nagyon úgy, hogy én azt hiszem, hogy nagyon jól. A másik iránya, hogy az ember megszerzi a külföldön bemutatott legnagyobb sikerű darabokat, mert Budapest is azt akarja látni, amit London vagy amit New York.
Készült-e a Mary Poppins óta nagy musical siker? Mert néztem egy interjút önnel, kb. 10 éve készült, és akkor azt mondta, hogy a Mary Poppins óta nem volt nagy musical siker.
A világsiker az egy nagyon nehéz dolog. Szóval az nem úgy van, hogy ketten azt mondják, hogy csináljunk egy világsikert. Szóval egy olyan világba, és ez az angol szász világ, ahol tényleg a zenés színház a nagy sikerek lehetősége, ott nagyon-nagyon sokan próbálkoznak ezzel. Rendkívül sok musical születik, és nagyon-nagyon kevés állja ki az időpróbáját, tehát hozzánk a legjobb jut el. Tehát mi nem kapunk azokból, amik megszületnek és elmúlnak. De minden évadban legalább 10-20 ilyen darab van, ami egy pillanatra feltűnik, és aztán eltűnik.
De volt olyan mostanában az elmúlt évtizedben, amit nagyon szeretett volna bemutatni a Madácsban, mert annyira nagyon jó.
Vannak ilyenek, ugye a Covid nagyon megállította ezt a világot. Ez egy dübörgő világ, mert itt a világhír nagyon közel van, tehát nagyon, mert látszólag nagyon közel van. olyan igazán nagy és átütő siker, hát talán nem tudom hányba készült, talán a Wicked. A Wicked az, amit Magyarországon még nem mutattak be, de nem tudom. Igazság szerint várjuk mindannyian a következő világsikert.
És gondolkodott például azon, hogy a Harry Potter színdarabot Magyarországra hozza? Ugye ez egy két estén át játszódó előadás, évekre előre nem lehetett jegyet kapni rá.
Igen, én dolgozom ezen a problémán, már lassan 2 éve, kb. 2 éve láttam, és azóta szeretném elhozni. Hozzáteszem, nagy bajban lennék, ha sikerülne, mert az ember vigyázzon, hogy mire vágyik, mert megkapja. És a Harry Potter az egy olyan darab, hogy az kipucol egy színházat. Tehát ha valóban az 2 külön darab, az 2 egymás követő estén kell játszani, na de hát akkor mi van a többivel?
És milyen megoldás ötlete van erre?
Én először szeretném megkapni. Nagyon nehezen adják. Tehát akiknek egy ilyen kincs van a kezükben, azok nagyon nehezen adják. Az is számít egy ilyennél, hogy Európában csak Londonba megy. Tehát a dimenzió, amiben egy ilyen jogtulajdonos gondolkodik, az, hogy egy földrészen egy helyen menjen.
De hát azért rengeteg olyan musicalhez kapott jogot, amely ment éppen akkor a West Enden, vagy bármelyik más országban.
Ez nem minden esetben van így. Az biztos, hogy ezeket a jogokat megkapni, az egy különleges privilégium, és különösen az egy különleges privilégium, hogy az úgynevezett non-replika jogot megkapni. Mert a non-replika jog az azt jelenti, hogy az utolsó hangig el kell mindent énekelnünk, és az utolsó szóig el kell mindent mondanunk. De a színházi teremtés minden elemében, díszletben, jelmezben, koreográfiában és rendezésben egyetlen millimétert sem szabad átvennünk az eredetiből. Tehát nem csak, hogy szabad megcsinálnunk másképp, hanem tilos átvennünk abból, ami volt. Tehát ez egy óriási bizalom és egy nagyon nagy felelősség.
És volt olyan, aminél nem tudta ezt elérni, hogy non-replika legyen?
Nem, hála Istennek nem volt. A macskák hangütése, az valahogy úgy egy jó belépőt adott nekem minden egyéb ilyen helyekre is. Nagyon sok ilyen darabunk volt. Ugye van néhány ilyen nagy színházi ügynökség a világban. Nem csak a Webberé van, hát van a Disney is, vannak ahol a Cameron McIntosh nevű csodálatos, másik londoni producer darabjai vannak, van az MTI nevű iroda, ami rengeteg darabot kezel, de ez egy jó belépő volt, és hozzáteszem, minden alkalommal eljönnek, és mindig megnézik. Tehát itt egy állandó ellenőrzés van.
Webbernek melyik volt a kedvence?
Hát ő nagyon szerette a Volt egyszer egy csapatot. Ennek az eredeti címe az, hogy Beautiful Game, és ez 2005-ben mutattuk be. Ez egy fantasztikus Webber zene. Tulajdonképpen ő igazából nagyon szereti az ír népzenét, és ennek a darab zenéjének az alapja az ír népzene, ami hát ugye ez az ír tánc egy a Flatley Raven a világszerte ismert és kedvelt, és egy nagyon drámai történet, úgyhogy én nagyon szerettem, ő nagyon szerette, de nem lett a világban igazi nagy siker. Magyarországon nagy siker volt, itt elérte majdnem a 200-at.
És a szép szám.
A 200 nem, tulajdonképpen nem. A szép szám az 1500, de szép szám már egyefene a 800 is, de ennek a darabnak a történetében a 200 az jó szám.
De akkor barátságból mutatta be ezt az előadást?
Nem, én nagyon hittem a darabban, mind a mai napig nagyon hiszek, és ő is azt mondja, hogy neki ez az egyik legjobb darabja. Csak a Webber darabokkal valahogy a világ úgy van, hogy tőle a nagy színes meséket szeretik. Nem szeretik a valódi történeteket. Tehát az igazi Webber sikerek, azok nagy színes mesék, az operáz fantomja, macskák, a József, ezek általában a fantázia világ határán játszódnak, nem szeretik, hogyha olyan nagyon be van ágyazva az életbe, pedig a Webber egy igazi nagy művész, aki természetesen nagyon szeret darabot csinálni, erről a világról, amiben él. És ezek a darabjai valahogy nem egészen. Én rendeztem tőle az Aspects of Love című másik nagy kedvencemet, ami szintén nem volt igazán nagy siker. Ez a szerelem természetéről szólt, a maga brutális igazságaival. Nem volt benne a zenés színháznak az a kedves, boldogító csalása. A dolgok nem fordultak benne jóra. Nem volt benne happy end. És valahogy az emberek nagyon szíven ütve nézték, de nem voltak boldogok.
mondjuk legutóbb pont egy olyan darabot rendezett, ami nem színes szagos mese történet, Webertől a Tell Me on a Sunday, a Vasárnap mond el címmel, akkor ha volt ez az előtudása, hogy a nagyszínes mesét szeretik a nézők, akkor csak azért választotta, mert egy személyes?
Nem. Én is azt gondolom, hogy egy színháznak nagyon sok mindenről kell szólni. Tehát nagyon kell szólni arról a világról, amiben élünk. Nagyon sokat kell elmondani a maga műfajában. Engem a Tell Me on a Sunday-re nagyon érdekelt. Olyan nagyon mélyreású, nagyon igazi, nagyon szép történetet mesél el a magányosságról, a párválasztás rendkívüli nehézségeiről, a felnőtté válásról. Tehát, és ez mindezt el tudja mondani dalokba, ami egy csodálatos dolog.
Ezt ugye a 70-es évek végén írta a Webber. Igen. Minden ízében át lehetett ültetni 2021-re?
Ez Song and Dance címen ment Londonba. Ez volt a song, és volt utána egy tánc, hasonló gondolatkörben egy táncest. Igen, ez a darab, ez nagyon szépen él, és ez nagyon igazi, és ráadásul a másik nagy előnye, hogy a zenés színésznőktől valódi drámai kvalitásokat követel. Nem adja meg a csak énekelek és a zene szárnyán érzést, hanem egy komoly pszichológiai elemzés kell, és egy nagyon, nagyon tudatos formálás kell. Tehát egy nagyon magas szintű zenés színházi tudás kell bele.
Miért vesz elő olyan darabokat, amelyeket már játszottak évtizedekkel korábban, mint a Jézus Krisztus Szupersztár, József és a Színes Széles Vásznú Álomkabát, vagy előkerült, mondjuk azt nem pont a Madács játszotta, de előkerült a Nyomorultak rövide verziója is.
Egyrészt én mindig a bemutatón érzem azt, hogy na most kéne elkezdenem a próbákat. Tehát én nagyon szeretek másodszor rendezni. Az először rendezés egy ilyen nagy darabban az egy nagyon komplex és nagyon nehéz, és nem is tökéletesen kivitelezhető feladat. Annyi elem van. Ugye ma egy zenés színházban az egésznek például a szcenikája. Ezek nagyon komplikált, bonyolult színpadtechnikák vannak, nagyon bonyolult vizualitás van, a hangi világának a megteremtése. Tehát az ember a premieren, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy látom, amiket most csinálni kéne. Tehát ha most kezdenék hozzá, most már rengeteg mindennel nem kéne foglalkoznom, mert az már megvan, és most foglalkozhatnék azzal, ami hiányzik. Tehát nagyon sok darabbal kapcsolatosan él bennem az, hogyha meg lehetne még egyszer rendezni, boldogan megrendezném.
És a macskákat is megrendezni újra?
Nem, a macskákat nem. A macskákat nem, mert Seregi László koreográfiájához foghatót nem tud csinálni senki. Nem, azt hagynám úgy.
Mi az ön érdeme a macskákban?
Nekem több érdemem van a macskákban. Az egyik az, hogy amit Webber nagyon sokra becsült, hogy az angol zenés színjátszás, miután a zenés színészek igazából az életükben a táncra, énekre, fizikumra teszik a legnagyobb hangsúlyt, és a színészi képzettség az nem elégséges. A magyar macskákban tárult föl ezeknek a karaktereknek az igazi mélysége. A macskáknak a mély története az enyém. A macskáknak az elemzése az is az enyém. A belső értelmezése a darabnak az is az enyém. Mi egy nagyon jó kiegészítettük egymást a Seregi Lacival. Ő elfogadott engem, mint Shakespeare rendező, én letérdelve csodáltam őt, mint koreográfus, és valójában a két tudás összeadódott.
És miért nem dolgoztak többet együtt?
Dolgoztunk együtt. Ő csinálta a koreográfiáját az Operaház fantomjának. Én hívtam őt az én második nyomorultakomra, de azt nem akarta. Én tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy a macskák megvolt, én mindig őt hívtam. És ő egy nagyon szuverén és nagyon önjáró ember volt, és neki ő építette az életművét, és egy ponton túl nem akart már nagy darabba belefogni.
Ön az egyetlen igazgató, akitől azt hallottam eddig, hogy szeret igazgató lenni. És általában a direktorok mindig azt mondják, hogy ez egy nyűgöt. Mi az, amit kedvel benne?
Nagyon szeretem, hogy a gondolkozásom dimenziói kitágultak. Tehát, hogy nem egy színdarab szabja meg a határát az én tevékenységemnek, hanem egy egész épület. Tehát nagyon szeretek az épületben gondolkodni. Tehát, hogy micsoda fantázia van egy épületbe. Nagyon szeretek egyre több és több színészben gondolkodni és művészben, és nagyon szeretek új és új embereket bevonni a munkába. Erre egy rendezőnek sokkal kevesebb módja van, mint egy igazgatónak. Tehát az egyik ilyen, az emberekben való sokkal bőségesebb és nagyobb perspektívájú gondolkozás, a másik egy épületnek a fejlesztése. Ma a Madách Színház épülete, azt kell mondjam, hogy nem csak Magyarországon, de szerintem a világszerte egyedülálló. Van egy nagy színpadunk, ami föl van szerelve a jelenlegi legmodernebb technikával, ami nyilván két év múlva már ósdi lesz, mert ez rettentő sebességgel amortizálódik. Megépült a COVID alatt egy tévéstúdiónk, ami a teljes stream vonalával, ahol bármilyen abba a stúdió méretbe beleférő tévéjátékot el tudunk készíteni, és sugározni tudunk, és van a tetőn egy szabadtéri színpadunk. Ezt a fejlesztést, ezt mit csináltuk? Ráadásul úgy, hogy ezek a helyszínek technikában elválaszthatók egymástól. Tehát nem kell innen cipelni a lámpát oda, és onnan lehozni a mikrofont ide, hanem ezek egymástól függetlenül is tudnak működni. És van egy kameratermünk, a Tolnai Szalon, ahol most majd vetítéseket fogunk rendezni.
És ezeket a fejlesztéseket mind a színház bevételéből tudták, vagy állami támogatásból fedezni?
Állami támogatás is volt benne, mert ugye két évvel ezelőtt váltunk mi egy állami, egy ilyen vegyes tulajdonú színház. Előtte egy önkormányzati tulajdonú voltunk, és az önkormányzat minden évben adott valamennyi fejlesztési pénzt, de meghatározóan ezek saját erejű fejlesztések.
Mint színházigazgató, gondolt-e az utánpótlásra? Van olyan színházigazgató, aki azt gondolja, hogy ez az ő feladata az utódját megtalálni, és van, aki azt gondolja, hogy hát ez az ő ideje, aztán majd jöjjenek a fiatalok, amikor gondolják.
Én folyamatosan gondolkozom ezen, és nagyon szeretném az utódomat megtalálni, feladatomnak tekintem ezt. Ezt tettem is ebben az ügyben különböző kísérleteket, még nem vagyok a végén.
És a kísérlet hol bukott meg eddig?
Valahogy nem jött össze.
És egyértelmű volt, hogy újra megpályázza a Madácsot?
Számomra igen. Én azt gondoltam, hogy, és ugye az előbb elmeséltem, hogy mit tud ma a Madách Színház. Egyértelmű volt, hogy ezeket a új irányokat, amiket elindítottunk, ezeket még be kell üzemelnem. Nekem nagyon sok dolgom van a színházban, nagyon sok mindennel van sok dolgom. Tehát most van egy ilyen csodaház, és most ennek minden egyes területe be kell rázódjon. Ebben van két nagyon új terület, a tévéstúdió nagyon új, az most indult, és én ebbe a tetőtérben, illetve hát szóval a színház tetején, én itt látok magam előtt egy, ugye ez egy nagyon merész építkezés kéne, ehhez nem nagy, de nagyon merész, én látok ebbe egy fantasztikus színházi teret. És azt úgy meg akarnám csinálni.
Ez az online színházi közvetítés, amiből olyan rettentő sok nem volt a Madácsban, bár gyakorlatilag elsőként indult ott, ez folytatódhat-e a pandémia után is?
Én azt gondolom, hogy igen, de nagyon nehéz. De nagyon nehéz, mert egyrészt az online színház az emberek tudatában egy ilyen hézakpotló volt. Nézzük addig az online-t, amíg nem lehet nézni igazit, ami nagyon igaz, és nagyon úgy van. De közben, és pont ezzel a vasárnap modellel, valahogy én azt érzem, hogy itt mi megtaláltunk egy új formanyelvet. Tehát és a Madách adottságaival, ez egy keveréke a színháznak, a filmnek és a televíziónak. Tehát itt egy olyan új színházi műfajt és színházi nyelvet lehet megszólalni, erre lehet műveket keresni, erre lehet meglévő műveket adaptálni. Tehát ezt érdemes szép lassan, ehhez kell egy-két év kitaposni ennek az útját, megtalálni ennek a közönségét. Minden nap érzem ennek a nehézségét, amikor ezzel foglalkozom, mert ez egyáltalán nincs benne a fősodorba. Az emberek különösen nem tudom, hogy milyen, ugye az online-t, az különböző eszközökön nézik. ezek valószínűleg nem olyan jó minőségű eszközök, ahogy ezek elkészülnek. Mert amikor csináltunk egy kísérletet nyáron, lent ment az online-nak az élő adása, és fönt a tetőtéren egy hatalmas LED kivetítőn nézték a nézők. Lélegzetelállító volt. Egyszerűen nem egy kis telefonon nézték az emberek, rossz képpel, rossz hanggal, hanem úgy nézték, mint egy tökéletes multiplexben levetített mozit. Tehát itt nagyon sok irány van, de nem vagyok benne biztos, hogy azt mi egyből megtaláljuk. Tehát mi kialakul, és nem akarok nagyon sokat, az a 10 000 ember, aki azt mondja, hogy na, ezt onnan van, akkor ezt megnézzük. Én most keresem azt a 10 000 embert.
A nagy műzikeleket is fel akarják venni?
Nem, a nagy műzikelekre semmifajta jog nincs. Tehát azt nem lehet. Tudja egyébként ez a berendezésünk, ez azért jó, azért volt ez egy nagyon komoly fejlesztés, hogy az online közvetíteni mi tudjuk a saját nagyszínpadunkról is. Tehát a stúdióból is ez egy kétfele kábelezhető kamerarendszer, tehát bármikor föl tudunk állni a saját nézőterünkön, és nem kell hozzá közvetítőkocsi és tévéstúdió, hanem a nagyszínpadról is tudunk adni online.
És mennyire sokkolt a Billy Elliot körüli botrány tulajdonképpen, amit már nem tudom, már 2 éve ment a darab, mikor valaki elkezdte kifogásolni, aki megnézi a darabot, az mintát kap, és meleg lesz a gyerek, hogyha látta a Billy Elliotot.
Én nem értettem az egészet, megmondom őszintén, a Billy Elliot olyan szép mese, és ha van is ebben egy ilyen utalás, olyan jelentéktelen benne. Olyan jelentéktelen, tehát kétségkívül, mintha, de hozzáteszem, mintha lenne benne, ebben semmiféle hangsúly nincs ebben, én igazából nem értettem, hogy mi a probléma.
És mi ez a nagy musical, ami, nem tudom, tervez, és ami mondjuk az elkövetkezendő években műsorra
több,
kerül
Több el. Nagy musical van, Babonából nem akarok mondani, mert az ember legyen, akkor mondja meg, amikor már próbáljuk. Ami most igazán leköti a fantáziámat, ez a magyar darab, mert ez különben egy nagyon érdekes témákat boncolgat. Egy ilyen, hát 1848-ról szól, a reformkorról szól, és minden olyan gondolatról és fogalomról, amit itt az elmúlt, hát azóta mennyi 150 év telt el, 170 év, rettentő sokféleképpen használták a jelképeit is, a gondolatait, a hazafiságról, a magyarságról, az áldozatról, az önfeláldozásról, és nagyon nemesen és nagyon szépen beszél erről. És engem ez nagyon érdekel, hogy hogyan lehet ezt megfogni, és hogyan lehet ezt megfogalmazni. Úgyhogy érvényes legyen, van benne egy dal, ugye ez nem a hazám a bánkbánló, de a hazáról szóló dal. Gyönyörű dal. És ezt úgy kell ebben a darabban megszólalni, hogy itt mindenkinek megdobban a szíve. Ez két fiatal ember írta, az egyik az én főiskolás színész növendékem volt, Derzsi Györgynek hívják, és a librettót pedig Meskó Zsolt írta. De egy musicalt létrehozni, az egy rettenetes munka. Az egy több éves, rendkívüli munka. A szerző, és akkor még csak a szerzőkről van szó, még nem került egy színházba be. Tehát ennek a sikernek egy komoly ára van. Magyarország mindig egy rendkívül bő felhozatal volt tehetségekbe. A leginkább, amiben hiány van, az a librettista. Tehát aki a dolognak a szövegkönyvét megírja, mert jó versíró és jó zeneszerző az van, de az összefogó, szintetizáló elme, a darabnak az igazi szülője, az a szövegkönyvírója. Abból van kevés.
Lehet, hogy kiírnia egy ilyen pályázatot is.
Igen, lehet.
Készül-e musical a Covid-ból?
Ez egy érdekes kérdés. Én szerintem kell. Különösen, ugye a musicalnek a jellemzője, hogy rendkívül gyorsan reagál. Tehát nem úgy, mint a drámai műfajok, ahol sok év kell elteljen, amíg egy szellemi irányzat megtalálja a maga darabját. A musicalnek nagyon reagensnek kell lenni, és nagyon hamar kell válaszolni. Nem tud hírlapírói sebességgel, de sokkal sebesebben kell, mint a prózai színház. Meggyőződésem, hogy a COVID az egy igazi drámai helyzet teremtő szörnyűség volt a világon. az emberi összezártsággal, a lemondásokkal, a döntéskényszerekkel, a bezártsággal, ezek csupa-csupa jó drámai szituációk. Úgyhogy én várom, gondolom, véget kellene érjen a Covid, hogy ezeknek a daraboknak legyen egy jó fináléja, mert azért kell egy happy end egy musical végén.
Hát ez remek végszó volt, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Szemere Katalin. Viszont hallásra.